hogy...
Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk, ahogy azt megszokhattátok hétfő reggelenként, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És hát Ázsiában kalandozunk tovább, mégpedig nem is akárhol most, hanem Kambodzsába érkeztünk el.
Abszolút. Hát ugye Kambodzsa egy, minden ország érdekes, de Kambodzsa egy abban a szempontból érdekes, hogy ennek az indonéz területnek egy szegényen nagy múltú országa, és hogy végigvegyünk rajta, akkor fogjuk látni, hogy hát azt nem tudom, hogy mennyi lehetőségük van, de mindenképpen mutatja, hogy a történelem azért igen komoly nyomokat tud hagyni egy ilyen országot.
Borzasztó. Nem tudom, hogy jártál-e ott, én egyszer voltam, és nekem az volt a legmegdöbbentőbb, amikor hát egy olyan szegény országban, vagy hát olyan állapotokban, nagyon sok területe olyan állapotokban van, olyan országban azt vettem észre, amikor ott is vannak olyan bevándorlók, akik még szegényebbek a lakosságnál, gyakorlatilag ruhájuk nincsen, ezek ilyen vietnámi bevándorlók voltak, és hát nagyon nagy potenciál, meg nagyon nagy történelem, ahogy te mondtad, de hát áldatlan állapotok sok helyen.
Hát igen, egyébként úgy keretekbe fogalva a történelmük nagyon sok mindent magyaráz. Ők 1867 óta francia gyarmat, tehát Indokínia az nagyjából francia gyarmat volt, ők inkább csak ilyen protektorátus voltak. Ez az országnak a gazdasági jelentőségét is mutatja, tehát gyakorlatilag ők elsődlegesen ilyen mezőgazdasági hátterű ország voltak. Majd 1953-ban egy alkotmányos monarchia formájában önállóak lettek, függetlenek lettek. Utána belekeveredtek ők a vietnámi háborúba, ami hát számukra egy elég komoly probléma lett, aminek a vége az, hogy 92-ig vietnámi megszállás alatt voltak, és 93 óta írják az ő újkorú történelmüket, ami szintén hát egy alkotmányos monarchia, tehát királyuk van. De a rengeteg, pont ebből a háttérből, tehát igazából annak ére, hogy ilyen sok minden történt ők velük, az ország alapvetően egy agrár hátterű ország, semmilyen erős fejlődése nem nagyon volt ezekben az években, sőt, inkább csak a pusztulás volt. Most 93 óta egy picit az élet megindult. Ez látszik egyébként a lakosságon, a lakosság száma is nőtt, hogy most gyakorlatilag egy 15 milliós országról beszélünk, amelyiknek az átlag, tehát a döntő többsége az ma már 24 év alatti, tehát jól lehet látni, hogy 93 után születettek, és a területe az Magyarország durván a kétszeresen 181.400 kilométer. Most az egyfőre jutó GDP-ük, hogy ezt a szegénységet vagy számokba fordítsuk, az gyakorlatilag $1000 körüli, a szomszédaik Vietnám is 2000 fölött van, Indonézia az 3800, és Malajzia mondjuk 10-zel körül mozog. Tehát lehet látni az arányokat, hogy 1-10-ben mozognak, szóval azért ez így mondjuk a Malajziához képest, aki mondjuk a régió húzó országa, az nagyon jelentős. Uh-huh. Most, hogy miért lettek ők ilyen szegények? Hát ez nagyjából a földrajzi fekvésükből és a hátterükből is részben ered a történelmük mellett. Ez egy lapos ország, úgy kell képzelni, tehát keletről gyakorlatilag Vietnám, északról aztán Burma és Laos, és aztán meg Tájföld, és hát gyakorlatilag egy ilyen fél tengerparti részen fekvő ország, kevés hegyekkel, a Mekong folyó folyik keresztül, tehát alapvetően mindig a mezőgazdaság irányába mentek, és hát itt rizst termeltek gyakorlatilag, a halászatuk nagyon erős volt, és kaucsukot. Na most ez a mezőgazdasági forszírozáshoz tartozik egyébként a világ egyik legjelentősebb erdőpusztítása is. Uh-huh. Tehát ők, amíg az országnak 69 körül, tehát 1969-ben 70%-a erdő volt, az 2007-ben sikerült 3%-ra letornászni. Tehát az erdőknek egy jelentős hányadát kipusztították, főleg azért, hogy mezőgazdasági területté válhasson, vagy kaucsukot tudjanak rajta gyártani. Tehát termelni, és aztán utána hát gyakorlatilag feldolgozni. Ami az országnak egyébként egy érdekes része, sokat halljuk, hogy a textilipar Ázsiában jelentős, na ez ő rájuk abszolút igaz. tehát a gazdaságnak kb. 30%-a a textilipar, a feldolgozóipar, és hogy árakba értsük, hogy körülbelül ez mit is jelent, az azt jelenti, hogy én most nem is régen olvastam egy cikket, hogy egy ilyen t-shirt, egy ilyen egyszerű pólóig élő munka költsége az mondjuk Kambodzsába az egyharmad dollár, tehát 0,33 dollár, az Amerikában 7 dollár lenne.
Aha,
tehát
igen.
Gyakorlatilag nem véletlen, hogy a textilipar ilyen erősít, az élő munka arány az nagyon-nagyon-nagyon olcsó, és hát az a szegénység itt csapódik le. Ennek megfelelően egyébként a térség országai is nagyon sokat gyártatnak itt, tehát gyakorlatban Kínától kezdve Tajvanon át mindenki. Persze az országnak, hogy kevés az ásványi kincse, van valami tengeri olajuk, gázuk, de hegyek hiányában, tehát nagyon kevés, tehát az ország keleti, tehát inkább a vietnámi rész felé vannak hegyei, nem nagyon vannak ásványi kincsei. És ez gyakorlatilag hát beszorítja az ő lehetőségeket. Valami arany van, de azért a bányaiparuk nem túl erős, és hát ebből eredően az egész ország ezt a feldolgozóipari státuszát próbálja erősíteni, de hát főleg a politikai talán ma már stabilabb, de egyébként azért az instabilitása, a masszívan erős korrupció, látja, a korrupcióval ők a világbajnokok, tehát a legmagasabb korrupció által itt van, vagy egyike a legmagasabb, utána Afrikában biztos, hogy tudják őket überelni, de gyakorlatilag nagyon komoly korrupció van. Azt is lehet látni, hogy a diplomáciai kapcsolataik is igen gyengék, tehát Magyarországon sincs egyébként közvetlen kapcsolata Kambodzsával, tehát így a befektetővédelem és az összeshez kapcsolódó probléma szerintem kellő magas. Az egész EU-n belül úgy tudom, egyedül Berlinben van nekik egy központi képviseletük, egyébként itthon is azt hiszem a vietnámi nagykövetsége lehet keresztül Kambodzsához valahogy kapcsolatot találni. Szóval ilyen szempontból egy problémás ország, amit az adójogás se tesz külön vonzóvá. Tehát azt lehet mondani, hogy próbálkoznak ők rengeteg különböző speciális területtel, de ebben az országban nagyvállalatok nem nagyon vannak. Én azt látom, hogy Kína, mint befektető, az általában a banki, infrastruktúrális területeken ott van, de ugye az igazi nagy nemzetközi tőke nem került be. Meg az adójog alapján azért úgy nagyjából lehetne, meg a bérköltség mellett lehetne valamit csinálni, de az ország adózása egyébként a nem különösebb kategóriába tartozik. Tehát a társasági adója az 20%, itt nyilván kisvállalkozásoknak, de azok ilyen évi mondjuk 200 ezer dolláros forgalmig ott el lehet érni adómentességet, kedvezményeket, de egyébként ezt a 20%-ot különböző kedvezményekkel meg lehet fogni, de hát látjuk, hogy igazából ennek az ország nem ez a problémája, tehát nincs nagyon mit odavinni feldolgozóiparból, valószínűleg az autóiparból, meg a gumiiparból kínaiak mennek oda, de nem feltétlenül az adókedvezmények miatt. Az esélyük az ilyen szempontból szintén hát szegény ország elég alacsony, és hát gyakorlatilag 20% a felső kulcsa évi 3000 dollár fölött. Tehát az alatt ilyen sávos kulcs van, és hát gyakorlatilag 250 dollárig adómentes. Ami még érdekes, hogy áfájuk is van nekik, ami 10%, de hát ebben az országban úgy gondolom, hogy nem a fogyasztása döntő. Jól lehet, a turizmusuk az egyre jobban fut fel, és nyilván a külföldiek valószínűleg már fogyasztanának is, meg azt mondják, hogy emiatt a szegénység miatt az egész piac alulértékelt, de én úgy gondolom, hogy így most megismerve a többi országát a régiónak, még az indokínai félszigetnek is, azért szerintem Kambodzsa még mindig egy fekete folt, és majdnem biztos, hogy nem az adójoga fogja őket előre vinni. Tehát ahhoz nekik vagy a stabilitásukat, biztonságukat kellene erősíteni, mert egyébként szerintem ez a lemaradás a többi országhoz képest is nehezen lesz feldolgozható.
Oké, figyeljük, akkor köszönjük szépen, Zoli, az információkat Kambodzsáról, és szép napot, jó munkát.
Köszönöm neked. Nektek is, sziasztok!
Szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével, Kambodzsa a célországunk adóvilág rovatunkban.
Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát Kambodzsa, akkor vörös kmerek, nem?
Abszolút, mindenkinek ez ugrik be, és az, hogy ez valamikor a 70-es években volt, ugye 79-ig, milyen rég.
Igen, és még mégis erről beszélünk. Tehát ez a furcsa
ebben az egészben. És nem véletlen, hogy erről beszélünk. És nem véletlen, tehát ahogy itt galopozunk a távol-kelet országai között, azért látni kell, hogy valahol itt Kambodzsa azért a skálának sok szempontból sajnos az alján van. Ugye kezdjük az elején. Tehát van egy miniszterelnök, aki 1985 óta több kevesebb megszakítása a miniszterelnök. Ráadásul nem akkor kezdte a politikai karrierjét, hanem tulajdonképpen egy kiugrott vörös kmerről van szó. Uh-huh. Ehhez jön egy király, akit nem olyan régen 2004-ben, ugye alkotmányos monarchiáról van szó, 2004-ben hoztak vissza Párizsból. Mit csinált Párizsban? 20 évig balettot tanított, mert hogy egyébként előtte Prágában végezte el a klasszikus táncoktatói egyetemi végzettséget, egyébként egy kis filmezést tanult közben Észak-Koreában, majd Párizsból visszaérkezik.
De jó Isten, micsoda politikai karrier, hát ezt ritkán látunk ilyet, azért azt kell, hogy mondjam.
És hát mindenki el tudja képzelni, mint a balettoktató király, egyszer csak az asztalra csap, és a 30 éve miniszterelnök volt vörös kmerrel jót vitatkoznak az emberi jogokon.
Jót vitatkoznak a Billy Elliottal, hogy érdemesebb műsorra tűzni. Na jó, mindegy, ezt most csak egy áthallás volt. Oké, szóval, hogy oké, vörös kmerek persze természetesen, de közben itt hallottuk az előző blogban, hogy hát olyan nagyon sok jó hírrel nem tud Kambodzsa szolgálni a gazdasága számára. Borzasztó olcsó munkaerő, alig van ásványi kincse, ráadásul egészen gatyába kéne rázni az országot. Szóval...
Így van, ugye nem csak vörös kmerek voltak, hanem rózsakmerek, meg kékmerek, meg fehérkmerek, tehát sokféle frakció harcol egy gyakorlatilag az indokínai háború és a felszabadulás óta. A problémák a következők, mondjuk nézzük mostantól, tehát hogyha jövő hónap végén választások lesznek. Nagyon fél a miniszterelnök, aki azért ugye ennyi idő után már gyakorlottabban, hogy mikor van félnivalója, hogy esetleg nem nyer, de is lengette, hogyha véletlen nem nyerni meg a választást, akkor biztos, hogy polgárháborút robbant ki. Ugye ez is
hát
egy
ez fantasztikus,
furcsa
jó
üzenet.
Igen.
Ugye az egyik legnagyobb szektor az iparban az még mindig a textil, ahol ki tudja, mennyi nő dolgozik. És most végigjárta az elmúlt egy évben legalább annyi gyárat, hogy több mint 500 000 ilyen dolgozóhoz beszélt ez a miniszterelnök, ahol gyakorlatilag egyenként osztott ki mindenkinek dolláros csekket. Uh-huh. Ezt már egyébként 2013-ban is így csinálta, tehát itt több számítás van, hogy mennyi pénzt osztogatott ki, mindig minden gyárban van egy terhesnő, akinek akkor ad 200 dollárt. Tehát konkrétan ő maga csinálja a szavazatvásárlást, illetve egyes az egész állami gazgatás.
És a nemzetközi szervezetek ezt csukott szemmel rezignáltan tűrik?
Nemzetközi szervezetek jelenléte azért mondjuk, hogy nem túl erős. Tehát ugye eleve volt egy kísérlete egy ENSZ kambodzsai közös bíróságra. Tehát fontos, hogy ez nem olyan önálló bíróság volt, mint Ruandában vagy a volt jugoszláv területeken, hanem ez egy közös bíróság volt. Itt alig egy maroknyi embert sikerült egyébként bíróság elé vinni, miközben milliók nézték online még mindig, vagy valamilyen formában, akár a bírósági termet ki kellett bővíteni, és egy üvegfal mögött gyakorlatilag egy kis stadion berendeztek, oda mentek az emberek, hogy végre valami igazságot kapjanak a 75-79 közötti őrült vörös kmer uralomról. Amikor tényleg a családi hálókat szétverték, mindenkit a városokból visszatereltek vidékre, és több etnikai csoportot kezdtek el kiirtani. Úgyhogy mindeközben most éppen az Egyesült Államok a miniszterelnök legfőbb testvérével szemben vezetett be szankciót. Tehát ahogy az oroszokkal szemben szankciók vannak, ugyanazon törvény alapján, tehát az emberi jogok sorozatos és visszatérő megsértése miatt jelentették be itt a választások előtt, hogy szankciós listára teszi az amerikai pénzügyminisztérium. Úgyhogy ez is egy elég erős nemzetközi üzenet az Egyesült Államoktól. Nyilván azért ebben nem fognak megrogyni. És hát az utolsó szabad újságot is, a Phnom Penh Postot éppen a minap adták el egy olyan külföldi befektetőnek, aki feltehetőleg azért ezt egy otthoni kambodzsai politikai megrendelésre vásárolta ki. 7 hónappal előtte végezték ki a másik legnagyobb újságot, a Kambodzsa Dailyt. Úgyhogy nem túl jól állnak sajtószabadság terén sem. Minden listán egyébként relatív utolsó helyen vannak a térségben demokrácia, korrupció tekintetében. És még egy ilyen nagyon szignifikáns eset, az USA az egyik oldalról szankcionál, a másik oldalról oldalról pedig egy éve tartanak fogva egy ausztráliai filmrendezőt, akit kémkedéssel vádolnak. Az ő bűne az egyébként, hogy egy-két évtizede visszajárt az országba, és a valós helyzetről on the ground akart riportot készíteni. Hát tavaly ilyenkor bezárták egy 126 fős zárkába. Most már a kórházban van, és igen, hát a fia arról beszél, hogy esetleg belehaladva, hogy csak simán börtönben van.
Igen.
Most eközben azért a nemzetközi helyzet alakult, tehát Putyin is találkozott a miniszterelnökkel, John Kerry is járt itt, Hillary Clinton, Barack Obama, tehát van, nincs nemzetközileg elszeparálva, van egy 100 000 fős hadserege, most egy másfél magyarországnyi országról beszélünk, tehát a GDP 3%-át költi el erre a történetre, és hát vannak olyan mutatói, hogy még a legoptimistább becslések szerint is legalább 250 000 ember van modern rabszolgaságban, nagyságrendileg 100 000 szexmunkás van emellett, tehát egészen súlyos. És ez a miniszterelnök egyébként éppen 2017-ben bíróságokon keresztül feloszlatta a legnagyobb ellenzéki pártot, 97-ben a társ uralkodóját, akit a 91-es nagy nemzetközi megállapodás, amikor teljes ENSZ, hogy mondjuk ez szépen, tehát az ENSZ felügyelte az ország átmenetét a rémuralmi szakasz második felvonásából, az akkor felállított társuralkodót azt abszolút Párizsig kergették, és ugyanez a miniszterelnök egyébként akkor jó pár ellenzékét megint csak kivégeztetett és eltüntetett börtönökben. Úgyhogy egészen aggasztó ez a történet, és hát ehhez hozzátartozik, hogy az a Pol Pot, akiről 75-79 miatt tudunk, aki Párizsban tanult, ő egyébként 1998 áprilisában hal meg. Uh-huh. És nem bíróságon, bár egyébként elítélik, de gyakorlatilag házi őrizetben hal meg, testét néhány gumiabroncson villámgyorsan elégetik, ez a helyszíne mai napig turista látványosság. De olyan kevesen voltak ott, hogy egyébként még mindig azok a pletykák mennek, hogy egyáltalán ő hal meg.
Igen.
Mondjuk ugye elég rossz egészségi állapot volt, tehát feltehetőleg igen. De hát ő még 97-ben a dzsungelbe hozzáküldött delegációból, a 15 tagú delegációból mindenkit azonnal vasketrecbe zár, és négyen élik ezt túl. Tehát, hogy egészen elképesztő az, ami történik, és ebben hozzátartozik az, hogy Vietnám, aki ugye ledönti az egész Pol Pot rezsimet, őt a térség többi országa annyira nem csípi, beleérte Kínát sem, és ezért aztán folyamatosan ment a támogatás. Tehát Tajföldre vissza tudtak vonulni Pol Poték, onnan megkaptak katonai támogatást azért, hogy Vietnámmal szemben tudjanak küzdeni, aki megszállva tartotta egész hosszan Kambodzsát. Sőt, ezt egyébként még az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is támogatja a Tajföldről a Vietnámmal szembeni ellenállókat, akivel mindig is beleszámítottak 20 éven keresztül a vöröskmerek is. Úgyhogy azért ez egy nagyon kemény nemzetközi csata, és egyáltalán nem fegyverezték le őket, gyakorlatilag még 91-2-ben is, amikor a nagy béke megállapodás a legtöbb versengő frakciók között létrejön, a vöröskmerek még ott is területeket szereznek, tehát növelik az ország egyes részein az uralmuk alatt tartott területet. Uh-huh. Azok a földesulak és warlordok és vöröskmerek pedig, akik itt ezeken a területeken végül átálltak, hogy feladták magukat, van, aki gyakorlatilag immunitást kapott, és a mai napig egy kisebb-nagyobb maffia állam működik itt. De itt a 90-es évekről beszélünk, amikor még évi 200 millió dollárt tudtak keresni, ugye az értékes fákkal és ásványokkal való kereskedésből. És mindez nem ér véget egyébként, ha Gorbacsov 86-ban nem állítja le a különböző oroszok által támogatott helyi gerilla háborúk menetét és sorát, mert hogy Vietnám ekkor veszíti el azt a támogatást, amiből ő menedzselte a Kambodzsával szembeni háborúját. Tehát nagyon-nagyon tragikus ez az egész történet, és hát az a 1,7-2 millió, vagy talán több ember, aki meghalt a vöröskmerek rémuralma alatt, a mai napig keresi az igazságát, van egy új generáció, aki már úgy nőtt, hogy erről semmit nem hallott, és van egy miniszterelnök, aki pedig annak a bíróságnak a működését folyamatosan és a mai napig lehetetleníti el, ami egyébként ennek a feltárásán kellene, hogy dolgozzon.
Hát, és ráadásul nincs is Kambodzsában semmi olyan egyébként, amiért nagyon érdemes lenne megtámogatni, vagy lerohanni ezt az országot, hanem csak egész egyszerűen ott van, tehát talán a földrajzi elhelyezkedése az, ami ami okot ad arra a nemzetközi jellegű nyomásra, ami van ott a környéken, ugye Vietnám, Tájföld irányából, de más nem igazán van, ha jól értettem.
Így van, igen, tehát nagyjából mezőgazdaság és ez a szőlőfaló rész, ami megy, ugye egy kis energiaforrás, tehát olajat és gázt találtak, de ezt annyira közel a tájföldi határhoz, hogy nem igazán működik a kiaknázása, mert ugye ott is területi vitáik vannak, nem csak Vietnámmal, tehát itt nem indult el egy petrodollár kitermelés. Úgyhogy nem nagyon látni azt, hogy itt a kitörés hol lesz, főleg úgy, hogy most tényleg a politikai vezetés sokkal inkább látszik bekeményíteni, mint engedni, vagy normalizálódni, és mindez ugye van egy teljesen gyakorlatilag használhatatlan monarchia.
Hát érdekes.
Uralkodó. Úgyhogy nem.
De igazából senkinek nem érdeke, hogy ez változzék, nem? Mert hogyha úgy nagyon akarnák ott a környékbeli országok, vagy ne adj Isten a nagyhatalmak, akkor azért ez egy ingatagrendszernek tűnik. Mert hogy ugye elnyomó rendszer, gondolom azt meg senki nem szereti, úgyhogy hát gondolom kicsi ország, igen. És nincs se olaja, se aranya, se gyémántja, akkor miért ne csináljanak
nagyon,
azt, amit akar.
Nagyon pici ország, így is pont pedig fegyveres konfliktust okozott, és a mai napig, tehát ugye vannak időszakok, amikor ugye van az a híres templom, mert a határ mellett, ahol még a mai napig néha lövöldöznek, és ebből probléma van, turizmussal valamennyire ki lehetne húzni, és hát van egy egyébként valóban nem túl nagy létszáma, hát azokhoz képest, országokhoz képest, amikor eddig beszélgettünk, valóban egy picike ország, és eddig sem, tehát jól mutatja az egész Pol Pot történet, hogy az sem amiatt volt izgalmas, még a nagyhatalmaknak sem, mert hogy egyébként genocidium zajlik, hanem azért, mert ott is ment a hidegháborúnak a dokkapok verziója, és a vietnámi háború leállása után gyakorlatilag ez még egy másodlagos hadszintérre kinőtte magát. És önmagában az, hogy itt mi történik, vagy mi nem történik, ez tényleg úgy tűnik, hogy hát nagyon kevés nagyhatalmat hoz bármilyen szinten is lázba, miközben egyébként tényleg hát a Dél-Kelet-Ázsia egykori legnagyobb a Khmer birodalma a 12. században elképesztő történelmi hagyaték, és minden történészjel arra utal, hogy Angkor maga egyébként az emberiség ipari szakasz előtti legnagyobb város volt, Budapestnél is nagyobb feltetőleg már akkor. Úgyhogy azért ezek azt mutatják, hogy itt, hát ha másnak nem a turizmusnak, egész biztos, hogy lehet jövője. Az, hogy a jogi környezet bármikor megteremthető ezzel a miniszterelnökkel, hát ez finoman szóval nem látszik. Ahhoz, hogy bármilyen gazdasági fejlődés el tudjon indulni.
Oké, Botond, köszönjük szépen a szakértést, jó pihenést, és akkor majd hívunk jövő héten. Köszönjük szépen, szevasz!
És hála neked, új értelmet nyert a macskafogóból, a visszakerültünk a balettba ugrálni felkiáltás, írja a hallgató.
Oké, köszönjük szépen, szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, adóvilág rovatunkban, Kambodzsába látogattunk el.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.